Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
No kérem szépen, hát ugye mindig nagy hevülettel mondjuk, hogy miért nincs bölény, medve, farkas, hiúz, tigris, oroszlán, bármi egyéb nagy ragadozó Magyarországon. A vita remélhetőleg ez ügyben véget ért, mert örömteli hír, hogy farkas is, medve is és hiúz is van Magyarországon, tehát visszatértek a nagy ragadozók. Akkor most itt hátra dőlhetnénk, de ilyenkor szoktak jönni a gondok, úgy a kirándulók szempontjából, mint a gazdálkodók szempontjából, erdészek, állattartók, stb. Stb. Mert hát ugye sem a medve, sem a farkas nem tudja, hogy melyik állatot lehet neki elfogyasztani, és melyiket nem. Úgyhogy ezért nagyon fontos az a kezdeményezés, hogy amit a WWF Magyarország csinál, jelesül, hogy az együttélés megkönnyítésére egy kézikönyv sorozatot készítettek, Nagy Ragadozók Magyarországon című sorozat. Erről fogunk beszélgetni meg ennek egy kicsit a hátteréről Patkó Lászlóval, a WWF Magyarország Nagy Ragadozók programjának vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Szervusz. Ugye az már nem vita téma, hogy nagy ragadozók vannak Magyarországon, élnek Magyarországon, és nem csak átvonulóba, hébe-hóba lehet velük találkozni.
Igen, ez nem vitás, főleg az északi középhegység területén él a három fajnak mindegyik képviselője, tehát a barna medvének, szürke farkasnak és az eurázsiai hiúznak, bár változó minőségben, tehát a medve az még inkább csak ilyen kóborló példányokkal tűnik föl alkalmanként, jellemzően májustól szeptember-október tájáig, aztán utána ilyen téli nyugalmi periódusba vonul. A hiúzból stabil állományok vannak több ponton is az északi középhegységben, de nagyon keveset tudunk az állomány viszonyaikról. A farkas pedig hát tulajdonképpen szaporodó állományokat képez már több mint egy évtizede itthon, elsősorban a Bükkben, az Aggteleki Karszton és az Emszéni hegység területén, de egy-egy példánya például már a Börzsönyben is föltűnt 2017 év végén.
Túrázóként nem kell, hogy aggódjunk a medvék miatt, mert Erdélyből folyamatosan jönnek a medvetámadásokról a hírek, de itthonról még ilyenről nem hallottunk.
Igen, a három nagy ragadozóból a medve az, ami talán közvetlen veszélyt is jelenthet az emberi életre, de csak kritikusan, tehát egy nagyon kivételes esetben történhet ez meg, és elsősorban akkor, amikor habituálódott emberi környezethez szokott medvéről van szó. Az erdélyi helyzettel nem nagyon érdemes párhuzamot vonni, körülbelül 6-8 ezer példány él Erdélyben, amiknek egy része sajnos emberi környezethez alkalmazkodott, ez az európai barna medve állomány körülbelül 30-40%-a. Most ehhez képest Magyarországon egy-két kóbor példány fordul elő, amire oda kell figyelni, hogy direktbe ne etessük ezeket az állatokat, illetve ne hagyjunk szét szemetet az erdőbe, mert hát összekötik a táplálékkal az ember szagát, és aztán utána jönnek kéregetni. Egyéb iránt viszont az ilyen interakciókat el lehet kerülni. Ezzel kapcsolatban is kiadtunk egyébként egy 4 részes kis infografika sorozatot néhány évvel ezelőtt.
Jó, akkor menjünk fajonként végig. Kirándulóként mi a teendő, hogyha medvével találkozunk? Látjuk a nyomait, találkozunk medveűrülékkel, stb. Stb. Kell akkor aggódni és azonnal elhagyni a területet, mert hát ugye az embernek nagy többsége az újságokból, a médiából azt hallja, hogy a medve egy veszélyes állat, erre ráerősítenek a tudományos csatornák, ahol rendre bemutatják sok évre visszamenőleg a medvetámadások áldozatait, meg az ügyek tanulságait. Tehát egy olyan közhangulat alakulhat ki, hogy a medve az veszélyes, ha bármi jelenlétére utaló nyomot találunk, akkor azon húzzunk el onnan.
Igen, hát a jelenlétére utaló nyom, ugye az lábnyom, vagy karmolás, kaparás lehet a fán, illetve ürülék, ugye ezek a kiadványok is ezeket mutatják be, tehát föl lehet ezt ismerni terepen, viszonylag könnyű, mondjuk egy hiúznál vagy egy farkasnál nem annyira könnyű az ilyen közvetett életjeleket fölismerni, de medvénél viszonylag könnyű. És ha ilyet látunk, akkor érdemes a Nemzeti Parkigazgatóságot, a helyileg illetékes Nemzeti Parkigazgatóságot felhívni. Ez ugye jellemzően a Bükki, illetve az Aggteleki Nemzeti Park lesz, tájékoztatni a szakembereket. Ha viszont nem szeretnénk medvébe futni, akkor rendkívül egyszerű, meg kell előzni a találkozást. Ha a többet magunkkal sétálunk az erdőbe, és olyan hangon beszélgetünk, ahogy én is most veletek, akkor messziről észlelni fognak minket a vadállatok, is kitérnek az utunkból. Ha mégis találkozunk a medvével, az infografikánkon is így van rajta ez a kis sorozat, ha mégis találkozunk vele, mint egy folyamatábrán, akkor is föl kell ismernünk, hogy a medve észrevette minket, vagy nem vett észre, hiszen ha nem vett észre minket, akkor nemes egyszerűséggel csendben elhátrálunk a területről, és egy nagyobb kerülőbe fújtatjuk az útvonalat, úránk útvonalát. Ha pedig észrevett minket, akkor lehetőség szerint beszéljünk hozzá, hogy ne táplálékként, hanem emberként azonosítson minket, fölemeljük magasra a kezünket, hogy nagyobbnak tűnjünk, és szépen elhátrálunk a területről. Ezt még azzal egészíteném ki, hogyha esetleg külföldön túrázunk, tehát Szlovákiába, Ukrajnába, vagy mondjuk Romániába, Erdélyben, akkor érdemes beszereznünk 15-20 ezer forintért egy medvesprét, és megnézni, hogy hogyan működik ez az eszköz. Külföldi túrák során ez hasznos lehet, Magyarországon még nem indokolt.
Egy kicsit térjünk ki a gazdálkodókra. Ugye azért Erdélyben én sokat túráztam, medve járt a helyeken is, beszélgettem ott a gazdálkodókkal, és a medve például azért az állattartókra is időnként veszélyes lehet, sőt, hogyha rákap a hús ízére, akkor nem is nagyon lehet ezt leállítani. Egyrészt, másrészt nagy kérdés, hogy egy ilyen nagy testű állat okoz-e például az erdőgazdálkodásban problémát. Tehát egy szó mint száz, a kérdésem lényege arra vonatkozik, hogy a gazdálkodók, akár erdészek, akár állattartók, hogy tudnak együtt élni mondjuk egy medvével, ami az ő területöken lakik és vadászik.
Igen, a négy kis könyvecske, könyvsorozat négy részéből kettő tulajdonképpen ezzel foglalkozik, a károk felismerésével és a károk megelőzésével. Ez egy nagyon-nagyon fontos, kritikus kérdés. Elsősorban a vadgazdálkodással foglalkozók és állattartással foglalkozók érintettek a nagy ragadozók károkozásában. Ezeket a károkat bizonyos eszközökkel meg lehet előzni, villanypásztorral, nagytestű őrkutyával például, illetve éjszakai őrzéssel, vagy úgynevezett ilyen rémzsinóros, fledris rendszerrel, ezekről szólnak a kiadványok is.
Uh-huh. Jó, térjünk át a farkasra. A farkas akár a kirándulók, akár a gazdálkodók számára mennyire kerülhet szem elé, mennyire okozhat károkat, mennyire kell tartani tőle?
Uh-huh. Igen, a farkas az már nem ennyire problémás, legalábbis a kirándulók számára. Talán az állattartók számára egyébként jobban, hiszen magasabb állományosűrűségben van jelen Magyarország területén, és több jelentett kár is érkezik az Északi-Középhegység területéről, ami bizonyosságot is nyert, hogy tényleg farkas okozta. Számos esetben egyébként aranysakál vagy kóborkutya okoz kártételt mondjuk a gazdálkodók jó állományába, de néhányszor azért előfordul, hogy a farkas is rá tud szokni a könnyen megszerezhető haszonállatokra. Ezért nagyon fontos a prevenció, tehát a kármegelőzés, hogy eleve arra tanítsuk az állatokat, a vadállatokat gyakorlatilag, hogy ez egy nehezen megszerezhető táplálék, mármint a haszonállat, hiszen ha villanypásztor és őrkutya van, akkor nem éri meg a befektetést. De visszatérve a veszélyességére, tehát hogy mondjuk egy átlag ember, egy túrázó az mit gondolhat a farkasról.
Hát azt, amit a kőszívű ember fiaiba látott, hogy a farkasok falkába megtámadják az embert.
Igen. Hát a farkasok falkába járnak, de nem támadják meg az embert, igen, vagy párban, de az is lehet, hogy magányosan. A NINA-nak, ez a Norvég Természettudományos Intézetnek egy eredményét hoznám ide példaként. Ők 1950 és 2000 között hasonlítottak össze az adatokat, statisztikákat Európába. 59 farkas támadás történt ez alatt az év alatt, vagy ennyi év alatt. Tehát mondjuk évente egy farkas támadás. Ezeknek a jelentős része veszett állat volt, és a jelentős része Spanyolországban történt, tehát fontosak azért a lokalitások is, mert Spanyolországban és a Balkánon élnek a legnagyobb állománysűrűségben a farkasok Európában, meg még Olaszországban is, de hogy nyilván ezekre a területekre koncentrálódik, azaz átlagban egész Európában évi egy támadás. Ehhez képest mondjuk egy 2016-os szakirodalom Európában 45 halálos kutyatámadást regisztrált. Tehát kutyatámadás egy évben van mondjuk 40-50, ami halálos, farkas támadás, ami meg esetleg sérüléssel jár, az meg évente egy. Uh-huh. Úgyhogy a veszélyességéről ennyit mondanék, illetve hát ugye vannak veszélyes, meg vannak félelmetes dolgok, és én azt nem vitatom, hogy a nagy ragadozók félelmetesek, ez igazából, hát ez tulajdonképpen a szexet ígyük, a félelmetes dolgok vélt kockázatot jelentenek, a veszélyesek meg valósak. És a nagy ragadozók nem veszélyesek, de félelmetesek lehetnek.
Félelmetesen néznek ki, igen. Meg a sajtójuk sem túl jó, tegyük hozzá, ami hozzájárul ahhoz, hogy ilyen a megítélésük, sajnos. A hiúzról tényleg csak néhány szót, mert én megeszem a kalapomat, ha egy kiránduló hiúz lát. Annyira félénk az az állat, hogy még amikor ugye fotózni vagy az állományát felmérni szeretnék a szakemberek, akkor is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolguk van.
Így van, pontosan. Hát Európában mondjuk a farkasból, medvéből olyan 16-17 ezer él, hiúzból meg 9 ezer. Hát csak összehasonlításként mondjuk 50-60 ezer gímszarvast ejtenek el Magyarországon a vadászok évente. Tehát, hogy ilyen állományokról beszélünk, hogy mondjuk Európában 9 ezer hiúz, és csak Magyarországon mondjuk 50-60 ezer gímszarvas elejtés van. Tehát nyilván ez egy nagyon-nagyon kicsi állomány nagyság. Magyarországon is néhány tucat élhet belőle. Hát ő is az Északi-Középhegység területén fordul elő, és ahogy te is mondtad, kevés adatot lehet róla szerezni, ezeket jellemzően vadkamerás vizsgálatokkal gyűjtik a nemzeti parkigazgatóságok, és az adataink jelenlét hiányadatokra koncentrálnak, tehát nem tudunk pontos számokat megmondani, azt tudjuk megmondani, hogy hol fordul elő, és hol nem fordul elő nagy valószínűséggel.
És ezért a kártétele is, meg a kirándulókat hagyjuk is ki a képből, mert teljesen valószínűtlen, hogy hiúzzal találkoznak, és hát gondolom, hogy a gazdálkodók is nyugodtan alhatnak a hiúztól, sokkal kisebb termetű, mint a farkas meg a medve, és hát hogyha ilyen kevés, meg ilyen félénk, akkor gondolom, hogy a gazdasági kártétele is elenyésző lehet.
Igen, köszönöm ezt a kiegészítést. Tehát úgy általában nagy ragadozókról beszélünk, de valójában a hiúz kárt, amikor kártételről beszélünk, arról beszélünk, hogy a nagy ragadozók milyen károkat okoznak, a hiúz nem okoz kárt. Uh-huh. Tehát ő annyira fél az embertől, ő a legkevésbé adaptív talán a másik két fajhoz képest. A medve, illetve a farkas az, ami a haszonállatállományokban tud kárt okozni. Magyarországon elsősorban a farkas, de hát ez is egy 10-15 esetre koncentrálódik mondjuk egy évben, a hiúz pedig egyáltalán nem okoz kárt a hiú vagy kecske állományon.
Egy utolsó kérdés, és ez pedig a hazai vadásztársadalomra vonatkozik. Említetted, hogy a vadgazdálkodásban is okozhatnak ezek a nagy ragadozók kárt. Egyrészt. Másrészt azért más országokban vadászható vadfajokról van szó. Sikerült megértetni a magyar vadásztársadalommal, hogy gyűrje le akár a vadállomány féltése miatt, akár a hőnáhított trófea megszerzése okán felmerülő vadászlázát?
Hát 65 ezer magyar vadász van, úgyhogy nyilván ez egy rendkívül divers szubkultúra, mondjuk úgy, úgyhogy nem szeretnék általánosítani, de több olyan vadgazdálkodóval is készítettünk interjút, amik megtekinthetők a Eurolarge Carnivores projektnek a YouTube csatornáján, ez az Euro Large Carnivores YouTube csatornán megtekinthető, akik vadászok, vadgazdálkodók és elfogadó szemlélettel bírnak a nagy ragadozók iránt, illetve a wwf.hu-n is írásos riportok készültek ezekről, vagy ezekkel a vadgazdálkodókkal. Sajnos előfordulnak illegális elejtések, 2013-ban Salgótarján mellett medvét lőttek, 14-ben, 16-ban pedig farkast a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén. Úgyhogy ilyen dolgok előfordulnak, de nem lehet általánosítani a 65 ezer magyar.
De azért azt itt és most szögezzük le, hogy ezek a védett állatok, nem szabad őket elejteni.
Magyarország területén mind a három faj fokozottan védett, igen, de ahogy te is említetted, környező országokban, például Szlovákiában mondjuk eseti engedéllyel vadászható a farkas is, medve is.
Igen, és Romániában is egyébként, ahogy hallom. Jó, Gábor, van-e kérdésed vad természetjáróként, mert vagy mindenre választ kaptál, és nem fogsz majrézni a bűnben
sem. Lenne több, és csak időnk nincs, úgyhogy szerintem érdemes majd még visszatérni rá, igen.
Jó, akkor visszatérünk erre a témára. Köszönjük szépen az ismeretterjesztést, ráfért szerintem mindannyiunkra, hogy ezeket a gondolatokat hallhattuk. Köszönjük még egyszer.
Örömmel állunk rendelkezésetekre, köszönjük mi is, sziasztok.
Minden jót, szervusz. Patkó Lászlóval, a WWF Magyarország nagy ragadozók programjának vezetőjével beszélgettünk abból az alkalomból, hogy az együttélés megkönnyítésére négy részes kézikönyv sorozatot készítettek, ami arról szól, hogy hogy lehet, hogy kell bánni farkassal, medvével, hiúzzal, kirándulóként vagy gazdálkodóként.
Annyit még ide bígyeztek, hogy a hallgatók poénosra vették a figurát.
Nyilván, például... annyira biztos voltam. Tehát szerkesztőként ezért válogattam be a témát, hogy ma is megkaphassuk, hogy a sör nem ital, a medve nem játék, ne állj le beszélgetni a medvével, mert gyakran félbeszakít.
Így van. Pontosan, a félbeszakít az megjött, arra elhibáztál, viszont még egy hiányzik, mi lehet, ami kimaradt. Az lenne a kérdésem, hogy Szlovákiában vagy Romániában túrázunk, akkor szlovákul vagy románul kell a medvéhez beszélni. Na!
Hú, úgy érzem, hogy a foglalkozás elérte a célját, miképp azt is érzem határozottan, hogy rá kell pihennem az előző beszélgetés nyomán feltámadó hallgatói gondolatokra, úgyhogy adjuk át a terepet Schmidt Andinak.
A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladék gazdálkodásban otthon.